Kitekintő.
Zöldelő című műsorunk a teremtett világ védelmében.
Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Ceglédi stúdiójának adását hallgatják, FM 88,3, és a következő percekben Zöldelő című műsorunk jelentkezik, amelyben stílszerűen a tömjéről és a mirháról fogok beszélni. A tömjén és a mirha vízkereszttel összefüggő két növény. Nagyon sokan nem tudják azt, hogy mit is rejt ez a két szó, de tudjuk azt, hogy a királyok, a három királyok magukkal vitték. A három napkeleti bölcs aranyat, mirhát és tömjént ajándékoz a kisdedi Jézusnak. Természetesen ezeknek szimbolikus jelentése is van. Az arany a napszimbóluma, ami Jézus napszerűségére utal, a mirha már előre mutat az áldozati tetre, a tömjén pedig Jézus tisztaságát szimbolizálja. Lelki szempontból úgy is értelmezhetjük az ajándékokat, mint a szeretet aranya, az ima tömjénje és a hit mirhája. A három királyoknak is több szimbolikus jelentése van, ezek egyike, hogy Jézus születésénél minden nép képviseltette magát. Gáspár a perzsa, Menyhért a héber, Boldizsár pedig az akkád népet szimbolizálja. De jelzik még Jézus megszületése előtti három kultuszkorszakot is, az indiai, perzsiai és egyiptomi korszakot. Ezek a nevek nem is szerepelnek az evangéliumokban. A mirha arab nyelven keserűt jelent, ami utal kesernyés ízére. Illata édes, enyhén pézsma illatú, melengető. A tömjén fafélék családjába tartozik, Arábiában, Ázsiában, a Vörös-tenger partvidékén, Etiópiában őshonos. A mirha gyantáját a fakérgének felmetszésével gyűjtik. Az ókorban főleg vallási szertartásokon és a gyógyászatban használták. A múmiákat is mirhából készült kenőccsel kenték be, ami megakadályozta a test pusztulását. Napjainkban a kozmetika is használja a pakolások, szépítőszerek anyagaként. A mirhának többféle faja ismeretes, de mielőtt rátérnénk a fajokra, a mirhát a szomáliai balzsamfából lelik, Komifora mirha a latin elnevezése. Ez a fa körülbelül 10 méter magas, tehát viszonylag alacsony, törzsű fák közé tartozik, vaskos a törzse és szürkés sárgás színű. A kéreg bemetszéséből nyert szirupot száraz gyantának nevezzük, és ez a mirha. Számos vallási kultuszban használták füstölőként, az ókéri Egyiptomban, mint említettem, balzsamozó kenetet készítettek belőle. A rómaiak boros hordókat fertőtlenítettek füstjével, vagy a borhoz adták, és így tartósították azt. A Krisztus előtti 5. században sebek, fekélyek, légúti betegségek gyógyítására alkalmazták. A Circa Instans írója meghűlés, köhögés ellen ajánlotta használatát. Borban felforralva gyomor és bélbántalmak, hasmenés ellen rendelte a középkor orvosa. Alsó füstölést a szülés megindítására, a méhlepény távozásának elősegítésére használták, és még a 19. században is alkalmasnak találták gonorrea kezelésére. Kulpeper is számos gyulladás kezelésére ajánlotta, főleg gyomor, bél és légúti, valamint nőgyógyászati problémák gyógyítására. Modern közlemények 8 rész gyantából, 3,5 rész illóolajból álló kivonatot használtak trópusi fertőző betegségek ellen. A mirha mellett szólt olcsósága is, mely a szegényebb országokban nem elhanyagolható szempont, és hatóanyagainak fertőtlenítő és fájdalomcsillapító hatása is. A napkeleti bölcsek tehát nem véletlenül vitték magukkal a mirhát is, mint egy megóvandó a kisdedet, a kisded életét, a kisded tisztaságát és a rákövetkező fájdalom csillapítását. Nem csak a Bibliában fordul elő a mirha, a Korán és a Védák egybehangzó állítása szerint elengedhetetlen kelléke a mirha a jelentős szertartásoknak. Egyiptomban éjjel-nappal égették a templomokban, napszertartásoknál és a holdnak szánt áldozati ajándékként is alkalmazták. A zsidóknál a felszentelésre használt bedörzsölő olaj is tartalmazott mirhát. Hagyományaik szerint Mózes ezzel kente fel papjait. A megfeszített Jézusnak állítólag egy előjáró mirhából és borból készült italt kínált. A görög mitológiában Afrodité Mürha istennőt vérfertőző kapcsolatra kényszerítette apjával, Kinürösszal, aki azzal állt bosszút, hogy Mürhát mirha fává változtatta. Virágba borulásakor született meg Efrid gyümölcse Adonis. A kéregből kicsorduló gyantát azóta nevezik Mürha könnyeinek. Mirha tartósító tulajdonsága miatt a belőle készült illatszer akár 10 évig is megőrzi illatát. Legfontosabb hatásai: baktériumölő, gombaölő, gyulladás csökkentő, erősíti az idegeket, kezdeményező képességgel, erővel tölti el a használóját. És a tömjéről műsorunk következő részében fogunk beszélni, most pedig idézzük fel a három királyok, a napkeleti bölcsek érkezését.
Isten, Jézusunk, három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis juhocska mondta, biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menj hát, király, a nevem, segíts, kédes Istenem! Isten fia, jó napot, nem vagyunk mi vén papok, úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél, benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk égi ország. Káspár volnék, ha félek, földi király személye.
Adja Isten megváltó, megváltó,
aranyat, mirhát és tömjént vittek a napkeleti bölcsek a kis Jézusnak. A mirha, mint az előző részben említettem, egy apró termetű fának a nedvéből szárított anyag, amelyet a gyógyászatban használtak legtöbbször, valamint balzsamozáskor, és nem véletlen, hogy a tartósságot, a fájdalommentességet, a tisztaságot jelképező említék a kis Jézus ágya mellé, illetve hát a barlang közelébe. Tömjén. A tömjén fa hazája Omán. Ez a terület az ókor és középkor kereskedelmének egyik központi színhelye volt. Töménfából 13 alfajt különböztetünk meg. A legértékesebb tömjént a Boswellia sacra nevezetű tömjénfából nyerik. Ez a fa sem a méretéről híres, hiszen még apró fáról beszélünk. A mérete 4-5 méter magas, és hogyha megsértjük a tömjénfának a törzsét, akkor belőle is egy érdekes gyantaszerű anyag folyik ki, amit olibánumnak szoktak nevezni, és ezt a nedvet nevezzük mi tömjénnek. A kevésbé értékes fafajok Szomáliában és Kelet-Indiában találhatók. A karavánút, amelyen az értékes árut tevék szállították, a mai Ománból indultak, Jemenen át, majd a Vörös-tenger mentén tovább tartottak észak felé. Az út mentén több faj is található. Érdekes módon Omántól, ahogy eljutottak Indiáig, egyre rosszabb minőségű tömjén övezte az útjukat a karavánoknak. Így a tömjénből többféle minőséget árultak a kereskedők, és mindenki a pénztárcájának megfelelően vásárolta meg a kiváló minőségűt, vagy a rosszabb minőségűt. Alexandriában már az ókorban széles körben hamisították a tömjént. Az ókori Egyiptomban Amon-Ré napisten előtt füstölőként volt szerepe, balzsamozáskor az ég felé szálló tömjén füst azt jelképezte, hogy az elhunyt lelke a mennybe emelkedik. A babiloni király Nabukodonozor adó gyanánt évi 50 ezer kilogrammi tömjént szedett be leigázott népétől. A tömjént Asszíria, Görögország és Róma templomaiban is használták. A keresztény egyház Krisztus után a 4. században az úrvacsorán kezdte bevezetni a tömjént, azt jelképezvén, hogy a hívek imái felszállnak az Istenhez. Hippokrátész a Krisztus utáni, Krisztus előtti 5. században már alkalmazta orvosságként. Celsus sebkezelésre, vérzések elállítására, a bürök mérgezés ellenszereként ajánlotta, Dioscurides elsősorban égéseket, sebeket kezelt olibánummal. Fülfájás esetén borban oldva fülcseppként használták. Kenőcs formájában az emlőgyulladásaira szurokkal és ecettel keverve aranyerek, szemölcsök kezelésére rendelték a korabeli orvosok. A tömjént memória és kedélyjavítónak, gutaütésben és epilepsziában is javasolták. Az arab orvosok légúti hurotokat, melankóliát gyógyítottak vele, húgyúti gyulladásokban is alkalmazták, és Culpeper a 17. században a londoni belgyógyász gyógyszertani kézikönyve szerint gyomorfekét kezelt a tömjénnel. A 18. század után már csak gyomorfájdalmak és légzőszervi bajok, bronhitis és laringitis kezelésére korlátozódtak, és a mai alternatív orvoslás is használja a tömjént, mint gyógyszert. Sikerült azonosítani az olibánum hatóanyagait, így ezt a triterpénsavakat gyulladásos folyamatok gátlóiként emlegetik, antibakteriális hatása is jelentős, és közvetlen gombaölő hatásuk is van. Állatkísérletes modellekben daganatsejtek növekedését akadályozta a boszvellinsav, amit szintén tartalmaz, és ma a fejlődő országokban elsősorban az olyan krónikus gyulladások kezelésére használják, mint például az aszma, gyulladásos bélbetegségek, izületi gyulladások és különböző bőr problémák ellen. Két fejlődő országból származó esettanulmány is beszámolt arról, hogy a tüdőgyulladás jó hatásokkal kezelhető tömjénből és mirhából készült köptető segítségével. A tömjén mellékhatásai enyhék, a betegek ritkán hányingerről, savas felböfögésről, gyomorfájdalmakról, hasmenésről számoltak be. Tehát ez a két ajándék, ami növényi eredetű, a tömjén és a mirha, kimondottan a közel-keleti államokban, illetve Észak-Afrikában található fafélék, fásszárú növények. Nagyon jó bírják az eső nélkülözését, kimondottan sivatagi, félsivatagi életformához módosultak. Nagyon aprók a leveleik, hogy minél kevesebb legyen a párologtatás, és így azt a kevés vizet is jól tudják hasznosítani. A leveleik ágtövisek kell gazdagítottak, tehát nem nagyon szeretik szedni a mirhát és a tömjént levélformájában. A tevék azok, akik meg szokták eszegetni a levelüket, hiszen a tevék szája az nem nagyon érzékeli ezeket az ágtöviseket. Az emberek csak annyira húzódnak közel ezekhez a fafélékhez, hogy meg tudják sebezni az águkat, és az abból kifolyó lé az, amit hasznosítanak. Mostanában Magyarországon is már több helyen lehet mirhát és tömjént vásárolni, már ebben a formában, ebben a gyantás kemény formában, illetve hogyha szentmiséken találkozunk tömjénnel, ünnepi misekkor, akkor az porózus formában van jelen, ezt a gyantát porosítják, és ezt a port szórják rá a fahamura, és a fahamú ízzása az, ami előhozza a tömjén égése során azt a füstöt, ami belengi a templom csendjét, és adja meg az ünnepélyességét a szentmisének. Úgy, ahogy régen, most is azt jelképezi, hogy a misén elhangzó imák a mennybe kerülnek, Isten elé kerülnek kéréseink, hála mondásaink, köszöneteink. Magukat a fákat csak ez miatt, a nedv miatt érdemes termeszteni, bár nem sikerült találnom olyan forrást, hogy nagyüzemi termesztése folyna akár a balzsamfának, vagy akár a tömjénfának. Ugyanis nagyon jelentéktelen a viráguk, apró pici fehér viráguk van, és nagyon apró pici magjuk van, amelyet az ott élő kisebb madarak túlélésükként szoktak csipegetni, hiszen a nagyon sivár sivatagok és félsivatagok növényei. Adódik a kérdés, hogy miért van ezeknek a fáknak olyan alacsony törzsük, zömök törzsük. Ez egy nagyon jó alakulás, hozzászokás a sivatagi, félsivatagi körülményekhez, hiszen a vaskos törzsben, a szivacsos állományban rengeteg vizet tudnak raktározni ezek a fák, így amikor esik az eső, ha ritkán is, akár évente egyszer, vagy fél évente egyszer, azt a csapadék mennyiséget a törzsükben képesek hosszú időn keresztül raktározni, és mivel kicsik a leveleik, ez a vízmennyiség, ez benne is marad a törzsben, és ennek a vízmennyiségnek a lekötésében segíti a fát az is, hogy benne kering ez az illó olaj, akár a tömjén, akár a mirhának az olaja, és ez az olaj megköti magát a nedvességet. Vagyis nem vízként fog távozni a növényből, hanem a növényben kering benne, és amikor a növény törzsét megsérti az ember, megsebzi, akkor illóolaj formájában távozik belőle. Nagyon korán rájöttek a mirha és tömjénnek a raktározási módszerére, hiszen ezt az illóolajat lehetne raktározni agyagedényekben, de ott nagy a veszélye annak, hogy összetörik az agyagedény, és ez az nagyon értékes gyógyanyag és balzsamanyag kifolyik a földre, vagy a homok beissza. Ezért rájöttek arra a karavánban élő népek, hogy sokkal érdemesebb ezt kiszárítani, és ezt a szárított gyanta keménységű anyagot könnyen tudták szállítani, kevesebb veszélye volt annak, hogy bármi probléma keletkezne a szállítások során. A három királyokkal kapcsolatban a tömjén és a mirha került előtérbe, de ne hanyagoljuk az ő járművüket sem, hiszen többször említettem már, hogy karavánokban közlekedtek, és nagy valószínűséggel a három király az tevével érkezett meg a kis Jézushoz, és általános iskolában is már tudják a gyerekek azt, hogy van egy pupú és van két pupú. Valószínűleg, hogy Jézushoz a két pupú tevével közeledtek a napkeletről érkezett bölcsek, hiszen Közép-Ázsiában, illetve Kis-Ázsiában inkább a két pupú tevék az elterjedtek, amelyeknek a hideg ellen nagyon jó védekező eszközük van, vastag szőrzet borítja testüket, és a nappali forróságtól is védi őket ez a szőrzet, És említettem azt, hogy sivatag. A sivatag nincsen sivatagi vihar nélkül. A forgószél az erős szélviharok ellen is különleges készülékekkel van ellátva a teve. Ilyenek például a nagyon kecses szempillák. Óriási és nagyon mutató szempillái vannak a tevéknek. A lányok mindig irigyelni szokták, hogy milyen szép, és hogyha kifestenénk a teve szempilláját, milyen jól néz neki. Hát teljesen más célt szolgálnak ezek a szempillák, mert keresztbe fonodnak egymáson a szempillák, és így nem engedik be a homok és a porszemet a szembe. Nem sérül meg a teve szeme egy nagyobb homok viharban. A másik trükkös dolog a tevén, az a zárható orrjuk. Ez nagyon jó akkor is, hogyha meleg van, hiszen az orrunk az állandóan nedves belülről. Ez a nedvesség nem párolog ki az orrából. Másrészt viszont, mivel bezárja az orrjukát, oda a por sem fog egy könnyen bejutni. Tehát a teve kimondottan alkalmas ilyen sivatagi kirándulásokra. És itt van a nagy talány, hogy hogyan bírja akár több hétig is víz nélkül a teve. Nagyon sokan azt hiszik, és azt terjedt el a köztudatban, hogy a púpjában vizet raktároz. Hát az púp, és nem hordó, hogy vizet vigyen benne. Ebben a púpban nem vizet találunk, hanem zsírt. Ebben a zsírban képes elraktározni azt a vízmennyiséget, zsír formájában, amit ő szépen képes ide-oda alakítgatni. Hogyha megissza a vizet, akkor elraktározódik, és onnan lehet tudni, hogy egy teve frissen ivott és nem szomjas, hogy a púpja feszesen égnek meredezve áll. Hogyha viszont már több napja vagy több hete nem ivott a teve, akkor lehet látni azt, hogy szépen elkezd lefelé kókadozni a púpja, vagyis ebből a zsír mennyiségből szépen alakít át magának szükséges mennyiségű vizet, de tápanyagokat is raktároz benne. Mint említettem, a teve képes arra, hogy megegye a mirhának és a tömjének a levelét, és más sivatagi növények levelét is, amelyek arról híresek, hogy nagyon kicsi a levélfelületük. Hát pont ez a lényeg, hogy a tevének, hogyha lehetőségek van, akkor óriási mennyiségű táplálékot vesz magához, és ezt elraktározza. Mert hogyha a karaván közben, ami több száz kilométeres utat is jelenthet, nincs megfelelő mennyiségű és minőségű tápláléka, akkor van honnan égetnie. Vagyis egy nagyon jó raktárt visz magával a teve. És miért nem süllyed el a teve a homokban? Azért, mert páros ujjú patás és a patái között bőrredő feszül, és ez fenntartja. Majdnem, hogy olyan, mintha lenne neki egy kis sítalpacskája, amit nem havazáskor használ, hanem az igen mozgékony homok viharban, homok hegytetők megmászásában használ. Vita tárgya az is, hogy a teve okos vagy buta állat. Én azt szoktam mondani, hogy a teve egy célszerű állat. A Jóisten arra teremtette, hogy a sivatagokban segítsék az ember életét. A teve segít a közlekedésben, de házi állatként tartva húsforrás, tejforrás az ott élő embereknek, és a trágyája még fűtőanyagnak is első osztályú, ugyanis a teve trágyát kiszárítják, és fa híján, bokrok híján, széna híján, ezzel a tevetrágyával fűtenek az ott élő házi asszonyok a konyhában, fűtik be a lakást az éjszakai 0-10 fokra, és hát nappal a következő adag is készül a szárítás során. Vagyis a teve egy kimondottan sivatagi, félsivatagi állat, az ember hűtársa és barátja. Mai Zöldellő című műsorunkban a napkeleti bölcsek kapcsán a mirhával, a tömjénnel és a tevékkel foglalkoztunk. Következő Zöldellő adásunk 2 hét múlva jelentkezik, remélem egy hasonlóan érdekes témával. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zöldellő című rovatunkat hallották. Védjük együtt a természetet.
Mária Rádió.
Hírpercek.